Poirot-hoz fordult. Igazam van? Ő a mi emberünk?
Az ön embere, barátom, válaszolt Poirot. Kezdettől fogva gyanítottam, hogy vaj van a füle mögött. Túlságosan is jó játszotta a szerepét. Túl sok volt benne az archeológusból, és kevés az emberi lényből. Kis szünetet tartott, majd folytatta. De nem ő gyilkolta meg Linné Doyle-t. Már régóta sejtem azt, amit talán úgy fejezhetnék ki, hogy a gyilkos egyik fele. Most már világos a másik fél is. Összeállt a kép. De tudják, az a probléma, hogy noha tudom, hogyan kellett a gyilkosságnak történnie, voltak éppen nincs bizonyítékom rá, hogy valóban így történt. A gondolatmenetem elméletileg tiszta és érthető. Gyakorlatilag azonban bizonyítékok hiányában fabatkát sem ér. Egyetlen dologban reménykedhetem csupán, abban, hogy a gyilkos bevallja az igazat. Dr. Bessner hitetlenkedve húzta fel a vállát.
Ha! De hát az egy csodával felérne.
Nem hiszem. Legalábbis a jelen körülmények között nem.
De hát ki az?
Kiáltott fel Cornélia.
Nem árulná el nekünk?
Poirot tekintetét némán végig hordozta a többieken. Ráz gúnyosan mosolygott, Bessner még mindig hitetlenkedve rázta a fejét, Cornélia pedig tátott szájjal, szemében tisztelettel bámult rá.
Mézői,
szólalt meg végül. Bevallom, szeretem a közönséget. Hiába, hiú vagyok, tele önteltséggel. Szeretem, ha azt mondják, na hát, milyen okos ember ez a Poirot.
Rász megmozdult.
Tehát? Kérdezte szeliden. Milyen okos ez a Poirot? Kezdeném talán azzal. Poirot szomorúan megcsóválta a fejét, hogy ostoba voltam. Hihetetlenül ostoba. Elakadtam a pisztolynál. Jacqueline de Bellefort pisztolyánál. Miért nem maradt a pisztoly a büntet színhelyén? A gyilkos terve nyilvánvalóan azon alapult, hogy ráterelje a gyanút. De hát akkor miért vitte magával a fegyvert? És én ostobán és makacsul a legváltozatosabb magyarázatokat találtam ki, pedig az igazi ok meglehetősen egyszerű volt. A gyilkos azért vitte magával a pisztolyt, mert magával kellett, hogy vigye. Mert nem volt más választása. A mi nyomozásunk, kedves barátom, fordult Poirot Rász felé, egy téves feltételezésen alapult. Mindvégig abból az állapotból indultunk ki, hogy a büntényt előzetes tervezés nélkül, mondhatnám, a pillanat ihletésére követték el. Valaki Linné Doyle halálát kívánta, és megragadta a kínálkozó alkalmat, mivel átlátta, hogy a gyanú minden bizonnyal Jacqueline de Bellefortra fog terelődni. Ebből az is következett továbbá, hogy ez a személy kihallgatta a Jacqueline és Simon Doyle közötti szóváltást, majd miután mindenki elhagyta a szalont, könnyen hozzájuthatott a fegyverhez. Csak hogy, barátaim, amennyiben ez az alapfeltételezés hibás volt, úgy az egész ügy arculata megváltozott. Márpedig az alapfeltételezésünk hibás volt. Szó sincs a pillanat hatására elkövetett ötletszerű gyilkosságról. Ellenkezőleg, ezt a büntényt gondosan eltervelték, az utolsó mozzanatáig kiszámították. Mindezt olyan aprólékossággal, hogy még a legparányibb részletkérdésekre is volt gondjuk, mint például a kérdéses estén az Hercule Poirot boros üvegébe csempészett altatóra. Így történt. Elkábítottak, hogy még véletlenül se avatkozhassak bele ennek az éjszakának az eseményeibe. Először csak mint esetleges lehetőség jutott eszembe. Az asztaltársaim viszkit és szódavizet ittak. Mi sem volt egyszerűbb, mint egy adag ártalmatlan altatót csempészni az én üvegembe, annál is inkább, mint a boros üvegek egész nap ott álltak az asztalon. De elhessegettem magamtól ezt a gondolatot. Különösen forró nap volt mögöttünk. Az átlagosnál jobban elfáradtam. Nem látszott rendkívülinek, hogy lényegesen mélyebben aludtam a szokásosnál. Látják, én magam sem tudtam megszabadulni a hibás kiinduló ponttól. Hiszen ha elkábítottak, az feltételezi az előre megfontolt szándékot. Azaz azt jelenti, hogy 7:30 előtt, amikor a vacsorát felszolgálták, A gyilkosság elhatározott terv volt. És ez, még mindig a hibás kiinduló pontból nézve, abszurd gondolatnak tűnt. Először akkor kezdtem kételkedni a kiinduló pontunk igazában, amikor a Nílusból kihaláztuk a pisztolyt. Kezdjük ott. Hogyha feltevéseink igazak, semmi szükség nem volt rá, hogy a gyilkos a fegyvert a vízbe hajítsa. És aztán további problémák is felmerültek. Poirot dr. Bessenhez fordult. Doktor, ön vizsgálta meg Linné Doyle holttestét. Bizonyára emlékszik még, hogy a sebb körül perzselés nyomait fedeztük fel, ami arra utalt, hogy mielőtt a gyilkos a pisztolyt elsütötte, szorosan Madame Doyle homlokához illesztette. Úgy van, bólintott az orvos. Igen ám. Csak hogy amikor a pisztolyt a bársony kendőbe tekerve megtalálták, a kendőn olyan lyukak voltak, amelyek arra utaltak, hogy a pisztolyt azon keresztül sütötték el, vélhetőleg abból az okból, hogy a lövés hangját tompítsák vele. Ha azonban a pisztolyt a kendőn keresztül sütötték volna el, nem lennének pörkölődés nyomai az áldozat homlokán. Következésképpen az a lövés, amit a kendőn keresztül adtak le, nem lehetett azonos azzal, mely Linné Doyle halálát okozta. Lehetett talán a másik lövés az, amelyel Jacqueline Simon Doyle-t megsebezte. A válasz újból nem, mivel annak a lövésnek két szemtanúja is volt, és minden részletet tudunk róla. Ennél fogva úgy tűnt, hogy kellett, hogy legyen egy harmadik lövés is, és erről semmit sem tudunk. De a pisztolyt csak kétszer sütötték el, és semmiféle nyom vagy utalás nem volt egy további lövésre. Tehát egy mód felett különös és megmagyarázhatatlan körülménnyel kellett szembenéznünk. A következő érdekes tényező az a kétszínes körömlakkos üveg volt, amit Linné Doyle kabinjában találtam. Természetesen nem ritkasság, hogy hölgyek többféle körömlakot is használnak, de Linné Doyle körmén mindig ugyanazt a színárnyalatot láttuk. Egy sötétvörös színű, kardinálnak hívják. A másik üveg felirata róz volt. Ez egy halvány rózsaszínű árnyalat. Csak hogy az a néhány csepp, ami az üvegben maradt, nem halvány rózsaszínű volt, hanem élénk piros. Ez kíváncsivá tette. Kinyitottam az üvegcsét, és beleszagoltam. És a jellegzetes, erős illat helyett az üveg ecet szagot árasztott. Márpedig ez egyértelműen arra utalt, hogy a maradék néhány csepp folyadék vörös tinta volt. Persze, miért ne hordhatna magával Linné Doyle egy üveg vörös tintát? Kérdezhetnék önök. És talán fel sem tűnt volna, ha a vörös tintát egy tintás üvegben találom a körömlakos üveg helyett. Így kaptam magyarázatot a halvány foltos zsebkendőre, amibe a pisztolyt beletekerték. A vörös tintát ki lehet mosni, de mindig hagy egy halvány rózsaszín foltot maga után. Talán ezek a parányi jelek is elegendők lettek volna az igazság felderítéséhez, ám történt valami, ami minden kétséget kizárt. Louise Bourget megölték. Méghozzá olyan körülmények között, melyek félreérthetetlenül arra mutattak, hogy a komorna zsarolni próbálta a gyilkost. Nem csak arra, az 1000 frankos bankjegyre gondolok, aminek a letépet sarkát halálakor is a kezében szorította, de eszembe jutott néhány rendkívül figyelemre méltó mondat is, amit ma délelőtt mondott. Hallgassanak figyelmesen, mert ez az egész ügy kulcspontja. Amikor megkérdeztem tőle, látott-e valamit az éjjel, ezt az igen különös választ adta. Természetesen, ha nem tudtam volna aludni, ha feljöttem volna a lépcsőn, akkor talán észrevettem volna a gyilkost, azt a szörnyeteget, amint bemegy a Madame kamidjába, vagy éppen kilép onnan. Na most, pontosan mit mondott ő ezzel el nekünk? Bessner arca csupa ránc volt a kíváncsiságtól és a feszült figyelemtől. Ő szólalt meg először. Azt mondta nekünk, hogy valóban feljött a lépcsőn. Nem. Nem, ez tévedés. Miért mondta volna ezt nekünk? Hogy ezáltal sugaljon valamit. De miért sugalna nekünk? Amennyiben valóban tudja, ki a gyilkos, úgy két lehetőség közül választhat. Elárulja az igazat, vagy egy szót sem szól, és pénzt követel az érintett személytől a hallgatásáért. De ő egyik utat sem követte. Nem mondta azt, hogy nem láttam senkit, aludtam. De azt sem mondta, igen, észrevettem valakit, így is így történt a dolog. Miért használt ilyen különleges, határozatlan, látszólag értelmetlenül bonyolult fogalmazásmódot? Erre egyetlen oka lehetett csupán. A gyilkosnak sugalt valamit. Ezek szerint viszont a gyilkosnak ekkor jelen kellett lennie. Rajtam és Rász ezredesen kívül azonban csak két személy tartózkodott a helyiségben. Simon Doyle és dr. Bessner. Az orvos felpattant. Ah! Mit akar ezzel mondani? Bődült el. Engem mer vádolni? Már megint? Ez teljesen nevetséges és felháborító. Maradjon nyugton! Szólt rá élesen Poirot. Csak azt mesélem el, amit akkor gondoltam. Ne vegye rögtön személyeskedésnek. Nem úgy gondolja, hogy most is önt vádolja? Csillapította dr. Bessnert Cornélia. Tehát valamelyikük, Simon Doyle vagy dr. Bessner? Vette gyorsan vissza a szót Poirot. De mi oka lett volna dr. Bessnernek, hogy megölje Liné Doyle-t? Semmi. Legalábbis tudomásom szerint. Simon Doyle lenne akkor? De hát ez lehetetlen. Jó néhány tanunk hajlandó lett volna megesküdni rá, hogy Doyle akkor este egészen az összeszólalkozásig nem hagyta el a szalont. Azután viszont már sebesülten, fizikailag képtelen volt a mozgásra. Rendelkeztünk megbízható vallomásokkal ezt a két pontot illetően? Igen. Ami az elsőt illeti, Mademoiselle Robson, Jim Fantoff és Mademoiselle de Bellefort rá a tanú, a második pontnál pedig el kellett fogadjam dr. Bessner és Mademoiselle Bowers szakvéleményét. Így tehát csak is dr. Bessner lehet a bűnös. Ezt az elgondolást erősítette az a tény is, hogy a komornát egy orvosi szikével szúrták le. Másrészről viszont erre maga dr. Bessner hívta fel a figyelmünket. És akkor, barátaim, újabb vitathatatlan tény vált nyilvánvalóvá előtte. Louise Bourget célozgatása nem szólhatott dr. Bessnernek, hiszen vele beszélhetett négy szem közt, nyugodt körülmények közt, amikor csak akart. Egyetlen ember volt, csak is egyetlen ember, akivel szükségszerűen csak akkor beszélhetett. És ez Simon Doyle. Simon Doyle, aki a doktor állandó felügyelete alatt, a doktor saját kabinjában sebesülten feküdt. Ennél fogva azokat a homályos, kétértelmű szavakat kizárólag ő miatta kockáztatta meg a lány, mivel tudta, hogy máskor nem lesz alkalma beszélni vele. És ezzel egybevág az is, ahogyan folytatta, emlékeznek? Monsieur, könyörgök! Ön ért engem? Mit mondhatnék? Mire Doyle válasza? Kedves gyermekem, ne legyen csacsi! Senki sem feltételezi magáról, hogy hallott vagy látott bármit is. Nyugodjon meg, gondom lesz magára. Senki sem vádolja semmivel. Ezt a biztosítékot akarta a komorna, és meg is kapta. Dr. Bessner elbődült. Ah, de hát ez őrültség! Komolyan gondolja, hogy törött és simbetett lábbal bárki csak úgy végig tudna sétálni egy hajón és leszúrni valakit. Állítom, hogy Simon Doyle nem hagyhatta el a kabinját. Tudom, mosolygott rá kedvesen Poirot. Úgy van, ahogy mondja. Ez lehetetlenség lett volna. Lehetetlen volt, de egyben igaz is. Mert ez lehetett az egyetlen értelme Louise Bourget különös szavainak. Itt át visszakanyarodtam a kezdet kezdetéhez, és ennek az új ismeretnek a fényében próbáltam megvizsgálni a történteket. Előfordulhatott volna, hogy a szóváltás előtt Simon Doyle valamiképpen elhagyja a szalont. De erről mindenki megfeledkezett, avagy senki sem vette észre. Ezt kizártnak tartottam. Netán dr. Bessner és Miss Bowers szakvéleményében kellene kételkednem? Erre sem láttam semmi okot. Csak hogy jutott eszembe, a kettő között volt egy kis hézag. Simon Doyle magára maradt a szalomban körülbelül 5 percre. És dr. Bessner szakvéleménye csak ezután az időszak után érvényes. Erre az időszakra tehát mindössze a látottak alapján tett vallomások vonatkoznak, és noha ezek tökéletesen józannak és világosnak tűntek, többé nem tekinthettem őket megbízhatónak. Mademoiselle Robson látta, amint Mademoiselle de Beaulefort elsüti a pisztolyt. Látta, hogy Simon Doyle a székre roskad. Látta, hogy zsebkendőt szorít a lábára, és látta, hogy a zsebkendő lassan átvörösödik. Mit hallott és látott Monsieur Fantorp? Hallott egy lövést, és amikor berohant, Doyle egy vörös foltos zsebkendőt szorított a lábára. Mi történt ezután? Doyle ragaszkodott hozzá, hogy Mademoiselle de Beaulefort vigyék el, és egyetlen pillanatra se hagyják magára. Azután javasolta, hogy Fantorp keresse meg az orvost. Ennek megfelelően Mademoiselle Robson és Monsieur Fantorp kiviszik Mademoiselle de Beaulefort, és a következő 5 percben vele foglalkoznak a hajó baloldali folyosóján, illetve a lány kabinjában. Mademoiselle Bowers, Dr. Bessner és Mademoiselle de Beaulefort kabinjai a hajó baloldalán vannak. Simon Doyle-nak mindössze 2 percre van szüksége. Előkapja a pisztolyt a divány alól, lerúgja a cipőjét, halkan végigszalad a jobboldali folyosón, belép a felesége kabinjába, odalopózik az alvó nőhöz, hideg vérrel főbelövi, majd a vörös tintás üvegcsét az öltözködő asztalára teszi, hiszen nem találhatják meg nála. Visszarohan, előveszi Mademoiselle de Schuyler bársonykendőjét, amelyet előzőleg az egyik karosszék mögé rejtett, körbe tekeri vele a pisztolyt, és a saját lábába ereszt egy golyót. Most már valódi kínoktól gyötörve, az ablak melletti székre rogy. Kinyitja az ablakot, és a bársonykendőbe tekert pisztolyt az árulkodó kendővel egyetemben a Nílusba hajítja. Lehetetlenség! Kiáltott Ferrász. Nem, barátom, nem lehetetlen. Emlékezzen vissza Tim Allerton vallomására. Egy pukkanást hallott, azután egy csobbanást. És hallott még valamit. Egy futó ember lábdobogását, valakit, aki éppen a kabinja előtt szaladt el. Senkinek sem kellett volna szaladnia a jobb oldali folyóson. Ő Simon Doyle zoknis lábának dobogását hallotta. Még mindig azt állítom, hogy ez lehetetlen, szólt közbe Russ. Nincs az az ember a földkerekségen, aki ezt a bonyolult tervet csak úgy egy pillanat alatt kitalálhatta, kiváltképpen nem egy olyan lassú felfogású fickó, mint Doyle. Csak hogy ő fizikailag ügyes és erős. Az igaz, de nem lett volna képes magától kiötölni ezt az egészet. Nem is magától ötölte ki, kedves barátom. Itt tévedtünk valamennyien. Hittünk annak a megtévesztő gondolatnak, hogy ezt a büntényt a pillanat ihletése követte. Pedig ez nem. Nem hirtelen elhatározott gyilkosság volt. Ahogy az imént már említettem, ezt a tervet minden részletében kiszámították, mégpedig rendkívül ravaszul. Nem lehetett puszta véletlen, hogy Simon Doyle zsebében éppen akkor egy üveg vöröstint alapult. Nem. Ez is a jó előre kidolgozott haditerv része volt. Nem lehetett puszta véletlen, hogy épp aznap egy sima, kezdőbetű nélküli zsebkendő volt nála. Nem lehetett puszta véletlen, hogy Jacqueline de Beaulefort a pisztolyt a divány alá rúgta, ahol nem keltett feltűnést, és így számítani lehetett rá, hogy egy ideig megfeledkeznek róla a többiek. Jacqueline? Hát persze, a gyilkos két fele. Mi biztosította Simon alibijét? Jacqueline lövése? És mitől lett Jacqueline-nak megdönthetetlen alibije? Simon határozott kérésétől, aki ragaszkodott hozzá, hogy az ápolónő maradjon a lánnyal egész éjjel. Kettőjükben együttvéve megtaláljuk mindazokat a tulajdonságokat, amelyekről itt beszéltünk. A higgadt, találékony, remekül kombináló agyat. Az Jacqueline de Beaulefort, és hihetetlenül fürgén kivitelezés, ez pedig Simon Doyle erőssége. Nézzék az ügyet a megfelelő szemszögből, és valamennyi kérdésre választ találnak. Simon és Jacqueline szerették egymást. Tételezzék fel, hogy még mindig szeretik egymást, és már is világossá válik minden. Simon elteszi lábalól gazdag feleségét, örökli a pénzét, és a kellő időben majd feleségül veszi régi szerelmét. A terv valóban zseniális. Az üldöztetés, aminek mi is tanúi voltunk, csak a nagy terv apró részlete volt.
Jacqueline követi őket, Simon tajtékzik, de mégis követtek el hibákat. Egyszer Simon hosszasan szónokolt nekem az uralkodni vágyó nőkről. Valódi keserűséggel panaszkodott. Valóságosan látnom kellett volna, hogy valójában nem Jacqueline-ra céloz, hanem a feleségére. Feltűnő volt az is, ahogy mások előtt beszélt a feleségével. A tipikus angol férfi, márpedig Simon az, röstelni az érzelmeit ilyen látványosan kimutatni. Simon nem bizonyult jó színésznek. Túljátszotta a szerepét. További gyanús pont volt az éjszaka, amikor az aszuáni szálloda kertjében Jacqueline-nal beszélgettem. Úgy tett, mint aki észrevette, hogy valaki a sötétből kihallgatott minket. Én viszont senkit sem láttam. És nem is volt ott senki. A későbbiek során ez a kis eset is a megtévesztésemet szolgálta. Azután az egyik este már itt a hajón, azt hittem, hogy a Doyle házas párt hallom beszélni a kabinom előtt. Simon épp azt mondta, most már végig kell csinálnunk. És ez valóban Simon volt, csak hogy szavait Jacqueline-hez címezte. A dráma utolsó felvonását a legnagyobb gonddal tervelték ki. Az italomba altatót csempésztek, nehogy véletlenül tönkre tegyem a tervet. Ügyesen Mademoiselle Robsont választották ki tanúnak, a jelenetet szép fokozatosan felépítették, majd Mademoiselle de Bellefort túlzott lelkiismeret furtalása és hisztérikus rohama biztosította, hogy Cornélia és Fantorp még véletlenül se hallhassák meg a lövés hangját. És hát a nagy ötlet valóban remek gondolat volt, Jacqueline azt állítja, hogy lelőtte Simont. Mademoiselle Robson ezt vallja. Fantorp szintúgy. És mire az orvos odaér, hogy megvizsgálja a sebet, Simon lábán valóban ott tátong a golyó ütötte seb. Mindkettőjük számára kész a megcáfolhatatlannak tűnő, tökéletes alibi, melynek az ára persze egy valódi, súlyos sérülés, hiszen Simonnak ez szolgáltatja a bizonyítékot, hogy valóban mozgásképtelen. És ekkor jön az a bizonyos banánhéj. Louis Bourget nem tud aludni. Feljön a lépcsőn, és észreveszi Simont, amint felesége kabinjához rohan, majd vissza. Nem nehéz kitalálni, hogy mi történhetett másnap. A kabzsikomorna azonnal követelte a hallgatás árát, és ezzel aláírta saját halálos ítéletét. De hát őt nem ölhette meg, Mr. Doyle, kérdezte félénken Cornélia. Nem. Az a gyilkosság már nem az ő lelkéhez szárad. Mihely is teheti, Simon Jacqueline-ért küld. Sőt, megkér engem, hogy hagyjam őket magukra. Majd abban a pillanatban, ahogy az ajtót becsukom magam mögött, felhívja a lány figyelmét az új veszedelemre. Azonnal cselekedniük kell. Simon látta, hová teszi dr. Bessner a szikéit. Az újabb gyilkosság után a szikét megtisztítva visszateszik a helyére, és Jacqueline jócskán elkésve és kifulladva érkezik az ebédhez. De még mindig nem lehetnek nyugodtak. Mrs. Ottenburn észreveszi, amint Jacqueline belép Louis Bourget kabinjába, és rohan Simonhoz, hogy elmesélje, Jacqueline a gyilkos. Emlékeznek, hogy kiabált Simon a szegény asszonnyal? Az idegei, gondoltuk sajnálkozva. Pedig csak bűntársa figyelmét próbálta felhívni a veszélyre, hiszen az ajtó nyitva maradt. És Jacqueline meghallotta, és cselekedett. Villámgyorsan cselekedett. Eszébe jutott, amit Pennington fecsegett a revolveréről. Elment a fegyverér, az ajtóhoz lopózott, hallgatózott, majd a végső pillanatban meghúzta a ravaszt. Nekem egyszer eldicsekedett, hogy milyen jól tud lőni, és nem a levegőbe beszélt. A harmadik gyilkosság után, miközben a lehetőségeket tárgyaltuk, megjegyeztem, hogy a gyilkos három irányba menekülhetett. Úgy értettem ezt, hogy menekülhetett a hajó vége felé, mely esetben Tim Allerton lett volna a gyilkos, átvethette volna magát a korláton az alsó fedélzetre, ez felettébb valószínűtlennek látszott, vagy bemehetett valamelyik kabinba. Jacqueline kabinja dr. Bessneré után a második volt. Mindössze el kellett dobni a revolvert, beugrani a saját kabinjába, összeborzolni a haját, és végigvetni magát az ágyán. Jókora kockázatot vállalt ezzel, de hát nem volt más választása. Mindannyian hallgattak egy darabig. Végül rász törte meg a csendet. Mi történt az első golyóval, amit a lány Simonra lőtt? Azt hiszem, az asztalba furódhatott. Találtam rajta egy friss lyukat.
Valószínűleg Doyle-nak még mindig jutott rá ideje, hogy kiássa egy tolkéssel és a folyóba hajítsa. A pisztolyban természetesen betett még egy töltényt, hogy csak két lövés nyomát mutassa. Mindenre gondoltak, sóhajtott fel Cornélia. Iszonyú! Poirot nem szólt semmit, de a szeme büszkén csillogott, mintha azt mondta volna, tévedés, azzal nem számoltak, hogy itt lesz Hercule Poirot. Hangosan csak ennyit mondott. És most, doktor úr, menjünk és beszélgessünk el a betegével. Aznap este néhány óra múlva Poirot bekopogott az egyik kabinba. Egy női hang kiszólt. Szabad! És Poirot belépett. Jacqueline de Bellefort az egyik széken ült. Vele szemben szorosan a fal mellett a nagy darab stewardess. Jacqueline figyelmesen végigmérte Poirot, majd a stewardess felé intett. Ő ki mehet? Poirot bórintott, mire a nő szó nélkül kivonult. A kis belga Jacqueline mellé húzta az üresen maradt széket, és leült. Egy ideig némán üldögéltek, Poirot arcán látszott, hogy valami nyugtalanítja. Végül a lány szólalt meg elsőként. Hát, vége. A maga megtévesztése túl nagy feladat elé állított minket, Monsieur Poirot. Poirot felsóhajtott és széttárta kezét. Szokatlanul hallgatagnak tűnt. Mindazonáltal nem hinném, hogy meggyőző bizonyítékokkal tudna szolgálni. Tűnődött ez Jacqueline. Nagyjából mindenben igaza van, ezt négy szem közt elismerem, de ha nyilvánosan... Mademoiselle, a dolgok egyszerűen nem történhettek másképpen. Ez bizonyító erejű lehet a logikus gondolkodás számára, de kétlem, hogy a törvényszéken meggyőzné. De hát mindegy, most már semmit sem tehetünk. Ő rátámadt Simonra, és ő összecsuklott, mint egy bujlibicska. Szegény Simon. Nyilván teljesen megzavarodott, és mindent azonnal bevallott. Megrázta a fejét. Nem tud veszíteni. Ön viszont, mademoiselle, tud veszíteni. A lány váratlanul dacos, mégis vidám hangon felkacagott. No igen, veszíteni legalább megtanultam. Ránézett Poirotra, és mintha megsejtette volna, mire gondol, elkomolyodva szólalt meg. Ne bánkódjon nagyon, Monsieur Poirot. Mármint miattam. Mert bánkódik, ugye? Igen, mademoiselle. De az azért eszébe se jut, hogy szabadon engedjen. Nem. Válaszolt halkan Poirot. A lány egyetértése jeléül bólintott. Nem. Semmi haszna, hogy érzelmeskedjünk. Ki tudja, talán újra megtenném. Többé nem vagyok biztos magamban. Érzem, hogy... Eltűnődve folytatta. Olyan átkozottul könnyű embert ölni. És lassan úgy éreztem, hogy nem is számít igazán, hogy egyedül én számítok. Ez azért eléggé veszélyes. Megint elhallgatott, aztán ajka körül kis mosollyal tovább beszélt. Maga végül is mindent megtett, amit csak tehetett. Azon az éjszakán, Assouanban figyelmeztetett, hogy ne nyissam meg szívemet a gonosz előtt. Rájött akkor, hogy mi jár a fejemben? Poirot a fejét rázta. Csak azt tudtam, hogy amit mondtam, az igaz. Az is volt. Tudja, akkor még tényleg meg tudtam volna állni. Sőt, majdnem vissza is léptem. Kis hián szóltam Simonnak, hogy nem akarom tovább csinálni. De akkor talán... Elcsuklott a hangja. Kíváncsi rá? Mondjam el az elejétől fogva. Ha megtisztel azzal, hogy elmondja, mademoiselle, azt hiszem, el akarom mondani. Igazán olyan egyszerű volt. Simon és én szerettük egymást. Tárgyilagosan közölte ezt, mégis könnyed hangja mögött sötétebb visszhangok rejlettek. És az ön számára ez a szerelem elég is lett volna, de Simonnak nem, állapította meg Poirot. Így is fogalmazhatnánk talán. De félreérti Simont. Ő mindig rettentően vágyott a pénz után. Olyan dolgokat szeret, amik sok pénzbe kerülnek. Lovak, vitorlázás, sport, csupa remek foglalatosság, olyasmi, ami boldoggá teszi a férfiakat. De magától sosem keresett volna annyit, hogy akár csak az egyiket is megengedhesse magának. Simon viszont egyszerű természet, akár egy gyermek. Ha akar valamit, azonnal és igazán akarja. Ennek ellenére meg sem fordult a fejében, hogy valami gazdag, de ronda nőt vegyen el. Nem ilyen fából faragták. Azután összetalálkoztunk. És valahogy kialakultak a dolgok, csak épp nem láttunk rá esélyt, hogy összeházasodjunk. Volt ugyan korábban egy elég tisztességes állása, de elbocsátották. Bizonyos szempontból a saját hibájából. Megpróbált ügyeskedni valakinek a pénzével, és tüstént kiderült az egész. Nem hinném, hogy valóban tisztességtelen dolgot akart csinálni, csupán csak úgy gondolta, hogy az üzleti életben ez a gazdálkodás útja. Poirot szeme felvillant, de nem szólt semmit. Ilyen nehézségekkel kellett szembenéznünk. És akkor eszembe jutott Linné és az újjáépített kastélya, és azonnal felkerestem. Higgyel, Monsieur Poirot, én valóban szerettem Linnét. A legjobb barátnőmnek tartottam, és eszembe se jutott, hogy valaha is valami közénk állhat. Csupán arra gondoltam, hogy milyen szerencsés véletlen, hogy van egy gazdag barátnőm. Hiszen a Simonnak munkát ad, ezzel egy csapásra megszűnnének a gondjaink. És ő valóban szörnyen rendes volt. Azt mondta, látogassuk meg Simonnal. Körülbelül ebben az időben láthatott minket a Chez Matet étteremben. Óriási dáridót csaptunk, pedig tulajdonképpen nem engedhettük meg magunknak. Elhallgatott, nagyot sóhajtott, majd folytatta. Amit most mondani fogok, azt elhiheti, Monsieur Poirot, mert igaz az utolsó szóig. Még Linné halála sem változtat az igazságon, és ezért nem érzek még most sem igazi sajnálatot iránta. Mindent elkövetett, hogy lecsapja Simont a kezemről. Ez a teljes igazság. Nem hiszem, hogy egyetlen percig is habozott. A barátnőjének vallott, de ez cseppet sem izgatta. Eltökélte magában, hogy megszerzi magának Simont. Csak hogy Simon fütyült rá. Én össze-vissza beszéltem magának a női vonzó erőről, de persze ez nem igaz. Simonnak nem kellett Linné. Csinosnak tartotta, de amellett hatalmaskodónak is, és ő utálja a hatalmaskodó nőket. Leginkább csak bosszantotta az egész. A pénze viszont kellett volna neki. Én persze mindezt világosan láttam. És végül magam javasoltam, hogy talán nem is lenne bolondság, ha lemondana rólam, és elvenni Linnét feleségül. De ezt egyből elutasította. Azt mondta, nincs az a pénz, amiért hajlandó volna Linnét együtt élni. Kijelentette, hogy semmit sem ér a sok pénz, ha az nem az övé, hanem egy gazdag feleség kezéből kell alamisnaként elfogadnia. És azt is mondta, hogy csak engem akar, és senki mást. Azt hiszem, tudom, mikor jutott eszébe az egész. Egy nap azt mondta, ha lenne egy kis szerencsém, elvenném feleségül. Egy év múlva meghalna, és mindent rám hagyna. Aztán olyan különösen merett rám. Ekkor gondolhatott rá először. Sokáig játszott a gondolattal, mindenféle variációban, a végeredmény mindig az volt, hogy milyen kényelmes lenne, ha Linné meghalna. Én végül rászóltam, hogy micsoda mocskos dolog ez, erre befogta a száját. Azután nem sokkal később, egy nap arra mentem haza, hogy mérgekről olvasott. Amikor ezt a szemére vetettem, csak a képen benevetett, ha nem merünk kockáztatni, ne is várjunk eredményt. Ez talán az egyetlen alkalom az életemben, hogy pénzhez jussak. És csak hamar láttam rajta, hogy eldöntötte magában az egészet. Egészen megrémültem. Egyszerűen megrémültem. Rögtön tudtam, hogy rajta veszt. Ő olyan gyerekesen egyszerű. Semmi érzéke az elmés megoldásokhoz. Fikarcnyi képzelő ereje sincsen. Tőle valószínűleg csak annyit telt volna, hogy teletömje Linné ételét méreggel, aztán várja, hogy az orvos gyomorhurutot állapítson meg. Mindig hidd benne, hogy majd csak összejönnek a dolgok. Itt tehát nekem is bele kellett kapcsolódnom, nehogy valami szamárságot csináljon. Egyszerűen beszélt, és teljes meggyőződéssel. Poirot nem kételkedett benne, hogy igazat mond. Jacqueline nem vágyott Linné Redzsigé pénzére, de szerette Simon Doyle-t, és ez a szerelem minden más érzést a háttérbe szorított. Sokáig törtem a fejem, hogy valami ügyes tervet kieszeljek. Kezdettől fogva éreztem, hogy az egésznek egy kétoldalú alibin kell alapulnia. Érti, ugye? Ha Simon és én kölcsönösen egymás ellen vagyunk, de voltak éppen a két vallomás együttvéve tisztáz minket bármiféle vád alól. Nekem persze nem volt nehéz úgy tennem, mintha gyűlölném Simont. Az adott körülmények között ez meglehetősen érthető is volt. Aztán, ha Linné meghal, úgysem engem gyanúsítanak, így hát jobb, ha egyből gyanúsá teszem magam. Minden kis részletet aprólékosan kidolgoztunk. Azt akartam, hogy ha rosszul sül el a dolog, engem fogjanak el, és ne Simont. De ő aggódott miattam. Egyedül annak örültem az egészben, hogy nem nekem kellett végrehajtanom. Egyszerűen képtelen lettem volna rá. Kiváltképpen nem akkor, amikor alszik. Nem bocsátottam meg neki szemtől szembe, talán meg is tudtam volna ölni. De nem így. Mindent gondosan kiszámítottunk. Akkor Simonnak eszébe jutott a J betű, ami csacsi, melodramatikus ötlet volt, bár végül is bevált. Az ilyesféle ötletek jellemzők rá. Poirot bólintott. Igen, nem az ön hibája, hogy Louis Bourget nem tudott aludni azon az éjszakán. És azután, mademoiselle? A lány egyenesen a szemébe nézett. Igen. Elég borzalmas, ugye? Alig akartam elhinni, hogy én tettem. Most már értem, mit akart mondani azzal, hogy ne nyissam meg a szívemet a gonosznak. Maga végül is pontosan kitalálta, hogy történt. Louis félreérthetetlenül Simon tudomására adta, hogy észrevette. Simon megkérte magát, hogy küldjön be engem hozzá, és mihelyt néztem közt maradtunk, mindent elmesélt. Majd megmondta, mi a feladatom. Még csak meg se ijedtem. Ezt teszi a gyilkosság. Simon és én biztonságban éreztük magunkat. Meglehetős biztonságban. És erre jön ez a nyomorult kis zsaroló francia lány. Elvittem hozzá az összes pénzünket. Úgy tettem, mintha mindenbe belemennék, azután, amikor a pénzt számolta, megtettem. Egészen könnyen ment. Ez a rettenetesen ijesztő az egészben. Hogy olyan könnyen ment. És még ekkor sem nyugodhattunk meg. Mrs. Ottenburn észrevett. Diadalmasan végigvonult a fedélzeten, és magát meg az ezredest kereste. Akkor már nem volt időm gondolkodni. Egyetlen perc alatt kellett cselekednem. Szinte izgalmasnak találtam. Tudtam, hogy ezúttal fej vagy írást kell játszani a sorssal. És ez valahogy megkönnyítette. Újra szünetet tartott. Emlékszik rá, amikor azután a kabinomba jött? Azt mondta, nem egészen biztos benne, hogy miért is jött. Akkor szörnyen éreztem magam. Rettenetesen megrémültem. Azt hittem, Simon nem éli túl a megsebesülését. És én reménykedtem benne. Szólt közbe Poirot. A lány bólintott. Igen, jobb lett volna neki, ha úgy történik. Maga mondta. Jacqueline fürkészően nézett a szigorú arcba. Ne sajnáljon annyira, Monsieur Poirot, kérlelte. Tulajdonképpen mindig nehéz életem volt, de hiszen tudja. Ha ez sikerül, biztosan nagyon örültem volna. Élveztem volna Linné pénzét, és valószínűleg sosem bántam volna meg. Másként történt. Most már végig kell járnunk ezt az utat. Gondolom, tette még hozzá. A stewardess azért van velem, nehogy felakasszam magam, vagy elővarázsoljak egy kapszulát és lenyeljem, ahogy azt az ember a könyvekben olvassa. Nem kell félnie, nem tennék ilyet. Könnyebb lesz Simonnak, ha mellette állok. Poirot felállt, Jacqueline is felkelt a székről. Hirtelen elmosolyodott. Emlékszik, amikor azt mondtam, hogy követnem kell a csillagomat? Maga azt válaszolta, csak nehogy rossz csillagot kövessek. És én erre azt feleltem, az a csillag rossz csillag. Az a csillag lehulni. Poirot fülében még kinn a folyóson is visszacsengett a lány kacagása. Alkonyat állt, értek Shellalba. A folyóparti sziklák ugyanolyan zordnak és ridegnek tűntek, mint amikor néhány napja elindultak. Micsoda vadország! Dünnyögte magában Poirot. Rász mellette ácsorgott. Végül csak eleget tettünk minden feladatunknak, jelentette ki. Már mindent előkészítettem Ricsetti számára. Ő lesz az első, akit a partra viszünk. Örülök, hogy elcsíptük. Nehéz megfogni, olyan, mint a hal. Már legalább tucatszor kicsúszott a kezünkből. Aztán kerítenünk kell egy hordágyat Simon számára, folytatta. Bámulatos, milyen gyorsan megtört a fickó. Nem hiszem, hogy ez különösebben csodálni való lenne, csóválta a fejét Poirot. A bűnözőknek ez a kisfiús típusa rendkívül híjú. Ha egyszer szúr bele az ember az önbecsülésük szappanbuborékjába, már is szétfukkadnak. Úgy elhagyják magukat akár a gyerekek.